Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életének 85. évében meghalt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a betegápoló irgalmas rend korábbi magyarországi vezetője, tudatta a karitatív szervezet. Váratlanul elhunyt Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 57 éves korában érte a halál. Közösségi oldalán búcsúzott tőle Orbán Viktor miniszterelnök, aki úgy fogalmazott, Potápi Árpád minden magyarért megharcolt, és most megpihent, Isten veled, barátom, hiányozni fogsz. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, elment a magyar nemzetpolitika hű katonája, Isten veled, Árpád. Délután elkezdődött az Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, az Európai Tanácsot alkotó vezetők értekezletének középpontjában az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus, a migráció, az Európai Unió versenyképessége, valamint a gazdasági helyzet áll. A napirendi pontok között szerepel Volodymyr Zelenszky ukrán elnök béketervének megismerése is, amelyről Orbán Viktor magyar miniszterelnök előzetesen úgy fogalmazott, hogy az kész tragédia. Zelenszky szerint már 10 000 észak-koreai katona van Oroszország által megszállt ukrán területen, ahol jelenleg oroszok képzik őket, és az ukrán elnök szerint Oroszország a fronton számol majd ezekkel a katonákkal. Szerinte, ha ők részt vesznek a háborúban, akkor az az első lépés egy világháborúhoz, hiszen akkor már hivatalosan is belépett egy újabb ország a konfliktusba. A patrióták történelmi jelentőségű első csúcs találkozója jelezte, hogy a pártcsalád egyre erősebb befolyása bír Európában, jelentették ki brüsszeli közleményükben. Ebben egyebek mellett arról is írtak, vezetőik elítélik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője által az Unió tanácsának elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnökére múlt héten az Európai Parlamentben tett megjegyzéseit. Magyarország kitart azon álláspontja mellett, hogy Ukrajna NATO csatlakozása túl van a vörös vonalon, ez ugyanis a harmadik világháború kirobbanását eredményezné, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter egyebek mellett beszélt arról is, itthon ma 128 000 harmadik országból érkezett foglalkoztatott dolgozik, 71 000 üres álláshely van, amit nem sikerül betölteni. Leszögezte, hogy a kormány álláspontja továbbra is egyértelmű a kérdésben, a munkahelyeket vendégmunkások csak akkor tölthetik be, ha nincs rájuk magyar ember. A magyar kormány pragmatikus és patrióta külpolitikát folytat, erről is beszélt. Szijjártó Péter elmondása szerint a magyar külpolitikának három célja van a veszélyek korában, a béke erősítése, a nemzeti szuverenitás védelme, a gazdasági semlegesség elősegítése. Arról is beszélt, idézem, a jelenlegi lengyel jogállamisági helyzet jól mutatja az Európai Uniós vezetők kettős mércéjét, mivel ha Magyarországon tized ennyi történne, akkor az Európai Bizottság elnöke már a békefenntartó erők küldésére vonatkozó előterjesztését írná. Javuló kilátásokkal tervezik a jövő évi költségvetést, közölte a pénzügyminiszter a Portfólió Budapest Economic Forum 2024 konferencián. A kormány a GDP 3,4%-os emelkedésére, valamint a fogyasztás 4,3%-os és a beruházások 5-5,5%-os növekedésére számít, ismertette Varga Mihály. Kijelentette, nem készülnek arra, hogy új adókat vezessenek be, és már bejelentették 3, a légiforgalmi, a gyógyszergyártói és a távközlési extra profit adó kivezetését. A kabinet jövőre 8,6%-os bruttó bérnövekedéssel számol. A gazdaság bővülését segítheti a kiskereskedelmi forgalom jövőre várt 4-4,5%-os emelkedése. 5 év alatt 150 000 lakásnak kell épülnie Magyarországon, emellett megfizethető négyzetméter árakra van szükség, a lakáshitel kamatoknak pedig vissza kell térni 5% alá. Folytatódni fog a lakáselújítási program, ezúttal azonban a szegényebb települések lesznek a körben. 2028-ra el kell jutni az 1000 eurós szintre a minimálbért tekintve és 1 000 000 forintos bruttó átlagkeresetre. Ha a munkáshitel esetében 4 millió forint áll majd rendelkezésre 0%-os kamattal a fiataloknak. Duplájára kell emelni a hazai kis- és középvállalkozók részarányát a teljes exporton belül. Történelmi jelentőségű megállapodás kötött Svédországgal Magyarország a Gripenek közös fejlesztéséről, jelentette be a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, bár a két ország sok dologban nem ért egyet, értékes, őszinte eszmecserét folytatott Paul Johnsonnal, a svéd védelmi miniszterrel. Kiemeltem, a svéd-magyar kapcsolatok, különösen Svédország NATO csatlakozása óta stratégiai szintre emelkedtek. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan lesz a napsütés majd a folytatásban, a szél helyenként ismét megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-3, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miért rádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, adásunkban őszi versekből válogatunk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem, altatód alatt gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, még dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tett. Fölnekeltsük álmából a szendergő természetet.
Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen. Kánikulában, halklombok alatt, s találkozott velem. Ballogtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak. Arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm. Röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé. S Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt. S hogy itt járt, én tudom csupán. Nyögő lombok alatt.
Benei Zsuzsa, ősz. A tenger, az éjszaka és az árnyék hullámai közé símul világod, de holdfényben borzongó reszketés is, félelem, nyugalom tovább szövése, még majd az olló elcsattan. Megérzed a kettős kés hideg pengét, éles vágó fájdalmát, a vér elfolyását, vagy már semmit. Besüppedsz a sötét görönybe, légnemű létedből a porba, foghatatlan lelkednek anyagába. Az ősz magába zár, a sűrű évszak lassan megkocsonyásodik körülötted.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van, barbárok a népek és idegenek némely csillagok. A borostyánom zöldje délbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi hír Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám. Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. több tavaszom már nem is lesz nekem.
Áprili Lajos, ködös évszak előtt. Most gyűjtsd a fényt, magas hegyekre menj, ahol kékebb és ragyogóbb a menny. A lelkedet sűr szélességre tárd, és kéve számra szedd a napsugárt. Azt is, amit a nap búcsúzva ont, ha aranyküllőt vet a horizont, s ott is, hol késő délutánokon még megragyog fémsárga lombokon. Sietni kell. Egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatár köröd, s egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad, s évmilliókig nem lesz sugarad.
Kányádi Sándor, felemás őszi ének. Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra s újra, amit lerombol benned a nappalok háborúja. Ne hagyd kihunyni a tüzet, a százszor szétrugottat, szítsd a parazsat, nélküled föl újra nem loboghat. Nevetségesen ismerős minden, mit mondtam s mondok. Nehéz nyarunk volt, itt az ősz, s jönnek a téli gondok. Már csak magamat benned, és magamban téged óvlak. Ameddig célja volna még velünk a fönnvalónak.
Csanád Béla, október. Halk, zsongó ősz köszönt, Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosollyal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október, halkan zsong a rózsafüzér, homályon át hogy szárnyal az ima, s lelkünkben mennyi fény és bizonyíték. Anyánk vagy, Mária.
október végi hexameterek. Táncos medrű, fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél staraján, kisimulva elúszik. Nézd csak, az árnyban a som fanyar ékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne hújjon, félti aranyját. Lassú okos vagyok én is e lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzifa gondja, téli ruhák, vak gondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit, árad az álmos bánat a kék ragyogásban. A szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek a sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az esték hosszú szakálla alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagyfiad és szeretőd, fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjjé füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várok. S mint ifjú gólyafióka, ősszel szállni tanulván, meg megbillen az égen, forgok a bőheverőn, s lassan tovaszállok a jaj. Átveszem, és ütemes dobogása elaltat. Elalszunk. Ketten az egy gonddal. S míg elkap az álom az éjben hallani, csapdos az ősz nedves lobogója sötéten.
Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem, a kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom. Éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húnyd szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.
Rónai György, Yggdrasil. Yggdrasilfa, Yggdrasilfa, karolj engem ágaidba, világrejtő lombjaidra fektess engem, Yggdrasilfa. Fejem alatt puha párna bolyhos csönded éjszakája, fehéresőd villogása nappalaim ragyogása. Madaradnak fogadj engem, koronádba énekelnem, sűrű sátrat vonj felettem, a keselyű rám ne lejjen. Nincs mit féljen a haláltól, akit a te lombodából. Véd a kártól, óva gyásztól, pusztulástól, elpalástól. Mert ágaid sosem asznak, örök forrás él alattad. Őszök jönnek, erdők halnak, de te mindig fiatal vagy. Yggdrasilfa, veled egyé váljak én is, gyökereddé, ágaiddá, leveleddé lombosulva, mindörökké.
Csanád Béla, hajnali rózsafűzér. Hajnalok hajnalán anyám már régen ébren virraszt, s az olvasót mondja a néma éjben. Mélyen alszik a ház, homályba elmerülve, de már ragyog reá fénylőn az Úr kegyelme. S midőn felébredek munkára és örömre, tudom. Kapcsolva van szívem az égi körbe. Segítő, biztató erő anyám imája. Kísér utaimon az életem vigyázza. Remény, s vigasztalása hajnali imádság. Áldott szavaiban az örökké valóság.
Rónai György, őszi himnusz. Üdvözd légy! Olvasód morzsolva így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védsük a homályban az utat. Magam is, mi sokat bolyongtam, mint a vándor, hűtlenül életem kalandor idején. De felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten, futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, s vártam, hogy leterítsen, és védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen álltam ormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szerid szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva. Ha új anyát talált, halott anyja helyett, s többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringos engem is örök hazámba át.
François Villon, ballada. Ki égen, földön tartott trónusod, spokol fertőjét fennen ülve nézed, szent szűz, nevesd meg az alázatost, tiéit közé bocsásd be a vétkest. Bármi esendős gyarló is e véntest, és lelkem bármi sok teher nyomasztja, száz annyi a te irgalmad malasztja. Kinek tekintsed, ingyen nem adod, az mennybe nem jut, esküszöm szavamra. E hitben élek, e hitben halok. Mondd meg fiadnak, hittel áldozok, s váltságot én csak általa reménylek. Adjon hát nékem bűnbocsánatot, mint amaz egyiptomi nő személynek, s mint Teofilnek, kit nem vert ítélet, bár önként szánta lelkit a pokolra. Te óvj, hogy én ne bukjam így botolva. Ó szűz, kiben tisztán fogantatott az ő szent teste, az oltári ostya, e hitben élek, e hitben halok. Én csak szegény kis vénasszony vagyok, oly együgyű, a betűhöz sem értek, de templomunkban festve látom ott, hogy zeng a mennyben lancó, hárfa ének, még a pokolban kárhozottak égnek. Ez elborzaszt, ez ád reményt vigaszra, te vigasztalj, és te emelj magasba, mi asszonyunk, hiszen te hallgatod a bűnöst is, ha benned van bizalma. E hitben élek, e hitben halok. Ajánlás. Viselted őt méhedben, Isten anyja, Isten fiát, ki trónját odahagyva, lelkét mi értünk szolgaságra adta, leszállt a mennyből, s veszni nem hagyott. Ontotta vérét, értünk, élve, halva. Nagy Isten ő, örökkön áll hatalma. E hitben élek, e hitben halok.
Kedves hallgatóink, adásunkban őszi versekből válogattunk. Az összeállításban Avar István, Bubik István, Dér Gabriella, Fehér István, Havas Judit, Hegedűs D. Géza, Kaszás Attila, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Réti Árpád előadásában hangzottak el versek. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Szélike király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyen is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, volt egy király, annak egy fia. János volt a neve. Azt mondja egyszer a király a fiának, aki serdülő legényecske volt. Eredj, fiam, láss országot, világot, hat pallérozodjál. Úgy lesz belőled derék ember. Kétszer sem mondatta ezt János királyfi, tarisznyát vetett a nyakába, botot a kezébe, elbúcsúzott apjától, anyjától, s ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél, találkozik az úton egy rettentő, hosszú, vékony emberrel. Köszönti a királyfi, a hosszú ember fogadja. Aztán nézte János királyfi a hosszú embert, s szeme szája tátva maradt a nagy erős csodálkozástól, mert ő még ilyen hosszú embert nem látott. Kérdezte: ki vagy te, mi vagy te, mi a mesterséged? Felelte a hosszú, vékony ember: az én nevem Villámgyors. Olyan sebesen tudok futni, mint a villámlás, még annál is sebesebben. No, szeretném látni, mondja a királyfi. Még jóformán ki sem mondja, előugrik a bokrok közül egy szarvas. Utcu utána Villámgyors. Egyet szökik, kettőt ugrik, s utoléri a szarvast. Mondja a királyfi: már most csak ugyan elhiszem, hogy olyan sebesen tudsz futni, mint a villámlás. Gyere velem, legyünk kenyeres pajtások, bizony nem bánod meg. Kezet csapnak, barátságot fogadnak, mennek ketten tovább. Amint mennek, mendegélnek, látják, hogy egy rettentő, szélesvállú ember alája feküdt egy nagy hegynek, s azt emelgeti. Oda mennek, köszönti a királyfi, s kérdi a szélesvállú embert: hát te ki vagy, s mi vagy, atyafi? Feleli a szélesvállú ember: én hegyhordó vagyok. Nincs az a nagy hegy, hogy a vállamon el ne vigyem. Mindjárt fel is kapta azt a hegyet, s vitte a vállán, mintha csak egy zsák búza lett volna. Ennyi, atyafi, mondja a királyfi, nem csapnál fel közén kenyeres pajtásnak? Jó szívvel, mondott a hegyhordó. Azzal kezet csaptak, s mentek tovább hárman. Mentek, mendegéltek, s beértek egy rengeteg erdőbe. Hát ott egy rengeteg széles mellű ember csak ráfúj a fákra, rettentő szél kerekedik, s a fák szörnyű nagy recsegéssel, ropogással döndülnek a földre. Megállanak a kenyeres pajtások, szemük szájuk tátva marad a nagy csodálkozástól, még ilyet sem láttak világ életükben. Kérdi a királyfi: hát te ki vagy, mi vagy, mi a mesterséged? Mondja a széles mellű ember: én fúvó vagyok, s egy fuvintásomra a legnagyobb ház is összedől, s a legnagyobb fákat is pazdorjává töröm. Ennyi, mondja a királyfi, éppen nekünk való ember vagy, állj közén kenyeres pajtásnak. Mindjárt kezet csapnak, nagy barátságot fogadnak, s mennek tovább. Most már voltak négyen. Mennek, mendegélnek, s találkoznak az úton egy nyilas emberrel. Köszönti a királyfi, s kérdi tőle: hát te ki vagy, mi a mesterséged? Mondja a nyilas ember: én jól találó vagyok. A borsó szemet úgy ellövöm akárkinek a tenyeréből, hogy a tenyerének semmi baja nem lesz. Próbáljuk meg, mondja a királyfi. Volt a nyilas embernél egy szemborsó, azt a királyfi a tenyerén kitartotta, s a nyilas ember csak ugyan úgy ellőtte, hogy a királyfi tenyerét a nyíl még csak nem is súrolta. Na, kezet csap a királyfi jól találóval is, és mennek tovább öten. Amint mennek, mendegélnek, találkoznak egy kicsi zömök emberrel. Köszönti a királyfi, s kérdi: hová merre, földi? Kis mi vagy, mi a mesterséged? Felelt a kicsi zömök ember: az én nevem Péter, s ha a fejemet a földre teszem, mindent tudok, amit az emberek gondolnak és cselekszenek, akármilyen messze vagyok tőlük. Megörvend a királyfi Péternek, erősen megbarátkoznak, s ment Péter is velük. Most már voltak hatan, mind kenyeres pajtások. Mentek, mendegéltek hetet hét ország ellen, s addig mentek, mendegéltek, amíg éppen Tündérországba nem értek. Volt Tündérország királyának egy gyönyörűséges szép leánya, akinél szebbet a világ nem látott, s aki olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Nem is volt más az ő neve, Szélike király kisasszony. Egyszer kihirdetteti a király az országában, még azon is túl, hogy annak adja leányát, aki a futásban elhagyja. De úgy próbáljon szerencséd akárki, hogyha leányát el nem tudja hagyni, karóba kerül a feje. Hiszen próbáltak szerencsét királyfik, hercegek, grófok, bárók, s válogatott cigánylegények, de karóba is került a feje valamennyinek. Hallják ezt a kenyeres pajtások, fölmennek mind a királyhoz, s ott előre taszigálják Villámgyorsat, hogy hát ez a pajtásuk szerencsét próbálna. Jól van, mondja a király, csak próbálj, 99 legénynek karóval a feje, a tiéd lesz a századik. Tenger nép gyűlt a király udvarába. Hadd lássák, melyik tud jobban futni, Szélike vagy az a hosszú langaléta ember. Megfutamodik Szélike. Utána Villámgyors, egyet ugrik, kettőt szökik, s úgy elhagyja Szélikét, hogy az erős szégyenében keservesen sírni kezd. Azt mondja a király villámgyorsnak, hiszen sebesebben futottál, az igaz? De bizonyosan valami baja van a leányomnak. Tegyünk holnap még egy próbát. Futnak másodszor is, de villámgyors most is úgy elhagyta Szélikét, hogy Szélike még a nyomába sem ért. Hely, Istenem, szégyelte is magát a király kisasszony erősen, sírva szaladt a palotába. Na, fiam, mondja a király villámgyorsnak, látom, hogy most is jobban futottál, mint a leányom, de tegyünk holnap még egy próbát, fussatok harmadszor is. Ez alatt Szélike király kisasszony gondolt egyet, s villámgyorsnak egy gyönyörű szép gyémántgyűrűt küldött ajándékba. Örült villámgyors az ajándéknak, mert nem tudta, hogy miféle gyűrű az. Afféle gyűrű volt az, hogy aki az ujjára húzta, mikor menni akart, a földbe gyökerezett a lába. No de ha villámgyors nem tudta ezt, bezzeg tudta Péter, mert ő a földhöz nyomta a fejét, s megtudta, hogy mindjárt Szélike esze. Mindjárt szólott jól találónak, hogy mikor villámgyors kiáll futásra, lője le a gyűrű fejét, mert abban van a varázs. Na, elkövetkezik a harmadik nap. Kiáll Szélike s villámgyors egymás mellé. Megfutamodik Szélike, futna villámgyors is, de nem tud. Állott egy helyben, mintha oda cövekelték volna. Abban a szempillantásban jól találó megcélozza a gyűrű fejét, ellövi, s hát indul villámgyors, szalad, mint a villámlás, és harmadszor is elhagyta a király kisasszonyt. Sírt a király kisasszony, majd fölvetette a méreg s a bosszuság. Hogy az a hosszú, vékony ember így csúfvá tegye. Most már akár akar, akár nem, hozzá kell menni feleségül. Pedig úgy láttam, mint ma, a király kisasszonynak János királyfinak adt meg a szeme. Bizony nem bánta volna, ha ez hagyja el a futásban. Bezzeg megörült, mikor a kegyeres pajtások fölmentek a királyhoz, s azt mondott a villámgyors, hogy nem kell neki a király kisasszony, csak annyi aranyat és ezüstöt adjon neki, amennyit hegyhordó elbír vinni. Adok én jó szívvel, mondotta a király. Nem annyit, de többet, mint amennyit egy ember elbír. Megtöltetett 6 szekeret arannyal, ezüsttel színig. Itt van, vigyed, ha elbírod. Fölkapja hegyhordó a 6 szekér aranyat és ezüstöt, de annyi volt neki, mint másnak 6 zacskó arany. Hozatott a király még 6 szekér aranyat és ezüstöt, meg se kottyant hegyhordónak. Na már ennél több aranya és ezüstje a királynak sem volt. Akkor összeszedték, amit csak drágaság volt a palotában. Aranytálakat, tányérokat, késeket, villákat, kanalakat, s mindent. Mikor mind felszedte hegyhordó, mondta. Na most elég. Elmentek a kenyeres pajtások, de alig mentek el, a király erősen megbánta, hogy ezeknek a jöttment embereknek azt a rengeteg sok kincset odaadta. Gondolkozott, okoskodott, törte a fejét, hogy tudná valamiként visszaszerezni. Egyet gondolt, s utánuk szalasztja Szélikét, hadd menjen velük, mintha elrabolták volna. Akkor aztán utánuk küld egy regement katonát, s Szélikét meg a tengerkincset is visszahozatja. Hiszen Szélikének nem kellett egyéb. Bezzeg szaladott örömmel utánuk. Hip-hop! Egy szempillantásra utolérte őket, s mindjárt János királyfihoz szegődött, mellőle el sem maradott. Mennek, mendegélnek, egyszer Péter lehajtja fejét a földre, s azt mondja pajtásainak. No most mindjárt csúf dolgunk lesz. A király egy regement katonát indított utánunk, minket elpusztítanak, s Szélikét meg a kincset visszaviszik. Úgye, mondja fúvó, hát csak jöjjenek, a többit bízzátok rám. Jött is a regement. Mikor egy puskalövésnyire volt, visszafordult fúvó, megfújja magát, kerekedik rettentő nagy forgószél, s elfújta a katonákat lovastúl, mindenestül, talán még a világ végén is túl. Most már mehettek békességben. Szépen hazaértek János királyfi udvarába. Ott a temérdek kincset 5 elosztották egymás között, János királyfinak maradt Szélike király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat laktak, üszre főztek, teknőre tálaltak. Csak lé volt 9 féle. Én is ott voltam ebédre. Ettem, ittam, jól mulattam, s aztán szépen elkullogtam. Itt a vége, fuss el véle!
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma Szélike király kisasszony című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket a döntésről, döntés Krisztusban. Közülünk ki ne tapasztalta volna már magában a döntésképtelenséget, a nehéz döntést, a döntés súlyának terhét. Mindannyiunknak vannak nehéz döntései, könnyebb döntései, de tudjuk, hogy a döntéseink meghatározzák a jövőnket, felelősség terheli minden döntésünket. Vannak rövidtávú, középtávú, hosszú távú döntéseink, és vannak életdöntéseink. A Szentírásból legalább 6-szor halljuk a felszólítást az életszentségre. Legyetek szentek, mondja Jézus, mint ahogy az én atyám is szent. Ez egy alapvető életdöntés kell, hogy legyen. Szentek akarunk lenni, még akkor is, hogyha ezt sokszor nehéz kimondani, kicsiny hitűségünk ellenkezik, és azt mondjuk magunkban, hogy én meg a szent, milyen távol vagyok én attól. Ha nem hozom meg a döntésemet arról, alapdöntésemet, hogy szent akarok lenni, akkor bizony valóban nagyon távol vagyok az életszentségtől. Véletlenül senki sem válik szenté. Véletlenül senki sem kerül a mennyországba. Márpedig a mennyországba csak a szentek jutnak el. Ezért döntenünk el arról, hogy szentek akarunk lenni, ha a mennyországba el akarunk jutni. És természetesen ez emberi erőből nem megy. Jézustól megkérdezték az apostolok, hogy de hát akkor ki üdvözülhet a gazdag ifjú történetében. És Jézus azt mondja, hogy embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka, mégis nekünk is mindent meg kell tennünk azért, hogy eljussunk az üdvösségre, eljussunk az örök hazába. És ezt a fő alapdöntést meghoztuk, akkor az összes döntésünket ennek a fényében tudjuk megtenni. És a döntéseinknél megvizsgáljuk azt, hogy mi válik Isten nagyobb dicsőségére, az emberek üdvösségére, a másik ember javára és az én üdvösségemre. Hogyha ilyen világos célt tűzünk ki magunk elé, akkor sokkal könnyebb a kisebb-nagyobb döntéseinket meghozni életünkben. Szenteknek volt egy jó módszere, beleképzelték magukat abba, hogy miután meghozták a döntést, rögtön meghalnak. És ez is segít a döntésünkben. Ugye az örök élet perspektívájában ez a döntés vajon Isten dicsőségét és az üdvösségemet szolgálta, vagy pedig valamilyen önös érdek. Nem jó döntés az, ha valaki így gondolkodik magában, elég nekem csak eljussak a tisztító tűzig, onnan már úgy is üdvözülni fogok. Nem jó célt tűzünk ki magunknak ilyenkor, Jézus nem a tisztító tűzre váltott meg minket, hanem az üdvösségre. Ne tegyük alacsonyra a lécet, mert mi van, hogyha azt a lécet éppen leverjük. Tegyük minél magasabbra. Uram, én szent akarok lenni, azért is, mert ezt parancsolod, és azért is, hogy minél több lelket vezessek az életszentségre. A második vatikáni zsinatnak is az egyik fő mondani valója, hogy mindenki az életszentségre hivatott. és gondolkodhatunk, úgy, mint Liző kis Szent Teréz, aki azt mondta, hogy nagy bizalommal úgy érzem, hogy nagy szent leszek. Nem is azt mondta, hogy kis szent, éppen csak, hogy elbújjak a mennyországba, hanem nagy szent leszek. Micsoda bizalom Jézusban, és nem magában bízott kis Teréz, hanem Jézusban, de Jézusban nagyon. Ő pedig nem állt ellen a kegyelemnek, nem akadályozta a kegyelmet, hanem befogadta, és Isten kegyelméből hatalmas szent lett. Most merítsünk egy kicsit a pszichológia tudományából, ami segít minket a megértésben. A Psychology Today írja a következőket. A krónikus döntésképtelenség tulajdonképpen egy rossz szokás, melynek során tudatosan szorongva, vagy tudattalanul, de nem tudunk döntést hozni. Ez érinthet minket olyan apró döntések kapcsán is, mint egy filmválasztás, de olyan nagy döntések esetében is elbizonytalanodhatunk, mint a házasság intézménye. A perfekcionisták, halogatók, kényszerbetegek mind-mind szenvedhetnek ettől. Hogy is néz ki a krónikus döntésképtelenség? A krónikus döntésképtelenek nem tudnak egy terméket sem kiválasztani, mindig csak válogatnak. Végül sosem vesznek semmit. Lakásról lakásra, partnerről partnerre szállnak, de az is előfordulhat, hogy elkésnek bizonyos eseményekről, mert nem tudják eldönteni, mit vegyenek fel. Ezek a személyek a döntéshozatal során a kétségekre és a jövőbeni megbánásra fókuszálnak. Mindent késleltetnek, az elővételezett szorongás gyakori érzése jellemző rájuk. Belefér az, ha néha nem tudunk dönteni, ám ennek kritikus formája kihat egész életvitelünkre. Ez nem egy személyiség jellemző, hanem egy kóros viselkedés forma. Jellemző rá a halogatás, vagyis a határidők be nem tartása, a teendők utolsó pillanatra tologatása. Az aktív elkerülés is eleme a döntésképtelenségnek, a személy elkerül a döntések gondolatát is, de a felejtés sem ritka. Ezek a személyek továbbá inkább olyan döntéseket hoznak, amelyek visszavonhatók. Mi állhat a krónikus döntésképtelenség mögött? Kockázatkerülés, az elköteleződés, felelősségre vonás előli menekvés. Egy másik egyértelmű ok a rossz döntéstől való félelem, ezt okozhatja a múltban elkövetett rossz döntések miatti megbánás. A legjobb iránti vágy is lehet okozója, ennek a hátterében perfekcionizmus húzódik meg. Bizonytalanság, türelmetlenség, kényszeres gondolatok is okozhatják. Végül pedig a kimaradástól való félelem is ott lehet az okok között. Van, aki azzal igazolja krónikus döntésképtelenségét, hogy ő eléggé óvatos, és mindenki más felelőtlenül hoz döntéseket. Ez a hozzáállás a kényszerbetegek körében a leggyakoribb. A krónikus döntésképteleneket a társadalom felelőtlennek, gyerekesnek tartja. Saját döntéseik hiánya pedig a jövőben még nagyobb megbánáshoz vezet, mint egy rossz döntés, ám ezt ők nem tudják így látni. Ha valaki tapasztalja magában a krónikus vagy kóros döntésképtelenséget, akkor érdemes szakorvoshoz fordulni, és kérni a Jóistent is, hogy szabadítsa meg ettől, a megkötözöttségtől. Nagyon sok szorongással jár együtt annak az embernek az élete, aki nagyon nehezen dönt, vagy halogatja a döntését. A halogatás szóban ott van a halál, hogy inkább elfeledkezik a döntéséről, mint hogyha nem is lenne, nem hozza meg. És kérjen meg másokat is, hogy imádkozzon érte, hogy meggyógyuljon. Nem csak a saját életét nehezíti meg, a döntését nehezen vagy egyáltalán meghozni nem tudó ember, hanem a környezete életét is. Jézus a szabadító, maga a név is ezt jelenti, Isten, aki szabadít, és ő mindentől meg tud minket szabadítani, ami az üdvösségünkre káros. A Jelenések könyvében az angyal így szól Jánoshoz: ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent. Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat a bárány vérében. Hatalmuk lesz az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba. A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók, és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnal csillag. A Jelenések könyve elvezet az események diadalmas csúcspontjáig, amikor minden embernek döntenie kell Krisztus mellett vagy ellen. Vizsgáljuk meg magunkat alaposan, és kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy világosítsa meg, és világítson rá azokra a titkos útjainkra, hamis útjainkra, amiket nem szabad tovább járnunk. Mutassa meg azokat a titkos bűnöket, amiket még magunk se akarunk magunknak bevallani, azokat a bűnös sántikálásainkat, amikkel már kiegyeztünk, azt a kettőséget, ami van bennünk. Világosítsa meg az Úr, és gyógyítson meg minket. Nagyon veszélyes a kétfelé való sántikálás, a képmutatás, amikor mást mutatunk kifelé, és mást gondolunk, érzünk, akarunk belül. Ez a veszély mindannyiunkat fenyeget. És itt a Jelenések könyvében hallhattuk, hogy a kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók, és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Tisztíts meg minket, Jézus, minden hamisságtól. De hagyd, hogy becsapjuk magunkat, hogy őszintétlenek legyünk magunkhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.